90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Rászoruló gyermekeknek gyűjt személyre szóló karácsonyi ajándékokat a Máltai Szeretetszolgálat. A legszegényebb kis településeken élő gyermekek személyes kívánságait teljesíti idén karácsonykor is a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. Kéréseiket 89 hátrányos helyzetű településen gyűjtötték össze. 2000 névre szóló ajándékdoboz összeállításához keres támogatókat a karitatív szervezet december 12-éig. Negyedik alkalommal szervezik meg a Legyél te is csillagszóró mottójú gyűjtést a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat munkatársai. Az idei akció különlegessége abban áll, hogy az ország legszegényebb településein élő gyermekek számára összeállított névre szóló dobozok a megajándékozottak kéréseit rejtik majd. A karitatív szervezet közleményében úgy fogalmaz, olyan adakozókat keresnek, akik képesek felkutatni egy áruház legalsó polcán is a kéköves karatés babát vagy az ezer színű ceruza készletet. A karácsonyi ajándékok gyűjtése december 12-éig tart, ezután a dobozok útra kelnek, hogy mindenhová időben megérkezzenek az ünnepig. Orbán Viktor miniszterelnök ma a Kármelita kolostorban fogadta Mohamed bin Abdulrahman Al-Thani sejket, Katar állam miniszterelnökét, külügyminiszterét, akivel a gazdasági és energetikai együttműködésről, valamint a békepárti politika esélyeiről tárgyaltak. Magyarország és Katar 2023. augusztusában a katari emír budapesti látogatása során stratégiai szintre emelte kapcsolatait. Katar 2024-2030-as időszakra szóló nemzeti fejlesztési stratégiája széles befektetési lehetőségeket nyit meg a gyártás, a logisztika, az informatika, a pénzügyek, az egészségügy és az oktatás területén, és hazánk érdekelt abban, hogy magyar cégek is kihasználják a bővülő üzleti lehetőségeket. Újabb 6 hónappal meghosszabbítják a magánszemélyekre vonatkozó lakossági kamatstoppot, jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. Gulyás Gergely kiemelte, az intézkedés biztosítja, hogy a családok kamatterhei ne növekedjenek. Ha ez nem lenne, a családoknak több 100 milliárd forintot kellett volna kifizetniük, de így a bankszektor vállalja ennek a költségeit, jegyezte meg. A fiatalok sikere, a nemzet sikere, fogalmazott a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkára. A Székesfehérvári Városházán egy a fiatalok közéleti részvételének fejlesztését célzó program záró konferenciáján. Varga Bajusz Veronika megnyitó beszédében kiemelte, ahhoz, hogy a fiatalok sikeresek legyenek, szükség van az oktatás szereplőinek támogató közösségére. Hétfőig lehet jelentkezni a középfokú felvételi központi írásbeli vizsgáira. Legkésőbb december 2-án hétfőn lehet jelentkezni. Az Oktatási Hivatal középfokú felvételi januári központi írásbeli vizsgáira. A közlemény szerint a jelentkezést abba a középiskolába kell benyújtani, amelyikben a tanuló a vizsgát megkívánja írni. A középfokú iskolák már korábban közzétették felvételi tájékoztatójukat, amelyben meghatározták, milyen tanulmányi területeket indítanak a 2025-26-os tanévben. Megjelölték azt is, hogy az adott jogszabályi keretek között milyen felvételi eljárással veszik majd fel a hozzájuk jelentkező tanulókat. Megszavazta az új Európai Bizottságot az Európai Parlament. A testület december 1-én kezdi meg 5 éves munkáját. Az Európai Bizottságot 370-en támogatták, még 282-en nemet mondtak, 36-an pedig tartózkodtak. A Fidesz, a DK és a Mi Hazánk képviselői is nemmel szavaztak. Ursula von der Leyen elnök a versenyképesség javítását nevezte az új bizottság kiemelt céljának. 15 dedikált vászonra feszített fotót bocsát árverésre a Quimby zenekar, amelyeket az együttes koncertfotósa készített a zenekarról. Az aukcióból származó bevétel teljes összegével az egyszülős központ munkáját támogatják. A dedikált művek december 5-e és 12-e között minden nap 18 és 22 óra között megtekinthetők a Budapesti Turbina Kulturális Központban. Végül az időjárásról. Napközben lassan zsugorodik a köd, erősen felhős borult, párás idő várható. Országszerte várható időszakos csapadék, eső. A legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 13 fok között várható, a tartósan ködös tájakon hidegebbet is mérhetünk. Híreinket hallották.
Reklám. Eger Advent. A csoda itt kezdődik. Eger belvárosa idén is ünnepi fényárban úszik, ahol varázslatos adventi élmény vár rád. Gyere a Dobótérre, és merülj el a karácsonyi hangulatban. Kézműves vásár, koncertek, forralt bor, jégpalota és számtalan szórakoztató program az egész családnak. Találkozzunk az Eger Adventen!
Advent az érseki palota udvarán. November 30-a és december 23-a között számos programmal és vásárral várja az Egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont az érdeklődőket. November 30-án szombaton 15 óra 30 perckor meggyújtják az első adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Buda Péter atya és a Jópásztor óvoda óvodásai. December 6-án pénteken 18 órakor Zsuffa Tünde Hasada hajnal című könyvének bemutatója lesz a palotában. Közreműködik Kubik Anna színművésznő. December 7-én szombaton 15 óra 30 perckor gyújtják meg a második adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Mikéle Gerva Zóni atya és a Szent Imre Katolikus Általános Iskola diákjai. December 14-én szombaton 15 óra 30 perckor gyújtják meg a harmadik adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Cibere Zsolt atya és az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium és gimnázium tanulói. December 21-én szombaton 15 óra 30 perckor gyújtják meg a negyedik adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Holló Gábor atya és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola, gimnázium és AMI diákjai. Az adventi vásár a palota díszudvarán november 30-a és december 23-a között várja a látogatókat, szombat délutánonként pedig megismerhetik a Borsod Nádasdi kézműves Molnár kalács sütését is. Az adventi időszakban a palota kiállításai is megtekinthetőek, illetve ingyenes tárlatvezetések indulnak a bazilikába, amelyekről további információt a palota honlapján a www.egriesekipalota.hu címen találhatnak.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi katolikus naptárait keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. A legszebbek és a legolcsóbbak. szentmaximilian.hu. Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Ismét adventi véradás a TV Egerben. November 29-én pénteken 16 órától újra élő műsorral jelentkezünk. Adakozz a kórház gyermekosztályának betegeiért. Várunk 14 és 19 óra között a Törvényház utca 15 szám alá. Nyereményekkel és ajándékokkal várjuk a véradókat. Légy részese az élő műsornak. Találkozzunk november 29-én pénteken a TV Eger adventi véradásán.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Szentek, szentéletű emberek.
Markiai Szent Jakab áldozó pap. 1394. szeptemberében született. Nápolyban halt meg, 82 évet élt. Gangáli Antónió és Antónia gyermekeként Olaszország Markia tartományában született. A kerességben adomonkos nevet kapta. 7 éves korában egy nyáj őrzésével bízták meg, ám egy titokzatos farkas napjában többször is szétkergette a nyájat anélkül, hogy ártott volna a bárányoknak. A kisfiú szabadulni akart a nyáj őrzésétől, de senki sem hitt neki. Akkor megszökött, és a szomszédos Offidában egy rokon papnál keresett menedéket. A paprokon befogadta, és tanítgatni kezdte. Később családja beleegyezésével Ascoliban folytatta tanulmányait, ahol abban az időben a ferences és a domonkos kolostor mellett egy iskola működött. 1404 körül Perugiába ment, ahol jogi és orvosi tanulmányokat végzett. 1414-ben egy nemes vette maga mellé, és így hivatalnok lett. Jegyzősége idején több hónapig Firenzében és Bibbénában tartózkodott, ahol megismerkedett a ferencesekkel. 1415 nagypéntekén elhatározta, hogy ferences szerzetes lesz. 1416. augusztus 1-én fogadalmat tett, és a rendben a Jakab nevet kapta. A noviciátus után Firenzébe küldték tanulni, ahol 7 évvel később pappá szentelték. 1422-től élete végéig legfontosabb feladata az igehirdetés volt. Az első években Toszkána, Umbria és Markia tartományban tevékenykedett. Később bejárt a Dalmáciát, és huzamosabb ideig Szegeden, Erdélyben, a Szerémségben és a Pécsi Egyházmegyében prédikált. 5. Miklós, 3. Kalixtus és 4. Jenő pápa megbízásából háromszor járt Magyarországon. Főleg a Bogumil és a Huszita tanok ellen küzdött. 1458-tól csak Itáliában tevékenykedett. A pápa fölkínálta neki a milánói érsekséget, de Jakab nem fogadta el. Nápolyban halt meg 1476-ban. Erekét a Santa Maria la Nova templomban őrzik. 1624-ben boldoggá, 1726-ban szentté avatták. A szentmisében így imádkozunk. Istenünk, te Markiai Szent Jakabot a lelkek üdvére, az evangélium kiváló hirdetőjévé tetted, hogy a bűnösöket az erény útjára visszavezesse. Engedj jóságosan, hogy közben járására minden bűntől megtisztultan elnyerjük az örök életet Krisztus a mi Urunk által.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban folytatjuk Maksó Péter atyának, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a döntéseink lelki hátteréről. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berec Renáta.
A döntéseinkben az alázat nagyon jó vezető. Egyszer egy szentnek Jézus megmutatta a földet, és hogy körülnézett a szent, bárhova nézett, bárhova lépett, mindenhol a sátán csapdáját látta. És kétségbe esettem, megkérdezte Krisztust, hogy akkor most hogyan haladjak tovább? És azt mondta Jézus, hogy az egyetlen út, az egyetlen helyes út, az az alázatnak az útja. Amikor tudom, hogy ki vagyok én, és tudom, hogy ki az Isten. Amikor helyére kerül a teremtő és a teremtmény. Döntéseink meghozatalában jó, ha tudatosítjuk magunkban, hogy az Isten szeretőknek minden a javára válik. Még ha esetleg hoztam is egy rossz döntést, azt az Isten jóvá tudja tenni, hogyha az ő kezébe adom és felajánlom neki. Márpedig hány, de hány rossz döntést hozunk életünkben. Arról nem is beszélve, hogy tökéletes döntést nem tudunk hozni. Jó és jobb döntéseket tudunk hozni, rosszat is, de tökéleteset nem. Júdás egészen biztos, hogy életében nagyon sok jó döntést hozott, például amikor ott maradt Jézus mellett végig, de a legvégén mégis rossz döntést hozott. És még ezt a végső rossz döntését is jóvá tudta volna tenni akkor, hogyha ahhoz megy oda, akit elárult, Jézus Krisztushoz, és tőle kér bocsánatot. De nem így tett Júdás. Például Szent Ágoston sok rossz döntést hozott életében, az élet első felében, de a folytatás és a vége jó volt. Ezért hívjuk Szent Ágostonnak. Csak Jézus és Mária nem hozott rossz döntést soha. Ők mindig az Atya akaratával teljesen összhangban hozták a döntéseiket. Nálunk az ősbűn következményeként az értelmünk elhomályosult, tehát nem látjuk tisztán a jót és a rosszat, és nem is tudjuk tisztán megkülönböztetni. Akaratunk rosszra hajlóvá lett, tehát könnyebben választjuk a rosszat, amit persze mi jónak gondolunk, és az erők meggyengülnek. Nincs erőm a szent felé menni. Ennek következménye lett a rendetlen önszeretet, az egoizmus, ami a döntéseinket befolyásolja. Aztán ott van a sátán, aki ugyanúgy, mint Évánál félrevezette az embert, ugyanúgy minket is félre akar vezetni. És ott van a harmadik, a világ, a bűnös világ, a világnak a bűnös része, aki ugyancsak a döntéseinket a rossz irányba akarja terelni. Testkívánsága, szemkívánsága és a világ kevéssége nehézíti a döntéseinket. Hogy ezt a sok negatív befolyásoló tényezőt kiküszöböljük, egyre tökéletesebben odaadott életre van szükségünk Istennek, odaajándékozott, teljesen odaajándékozott életre van szükségünk, és egyre tökéletesebb egyesülésre Krisztussal. Hogy a jobb lator és a bal lator hogyan döntött az élete végén, azt megelőzte egy élet mind a kettőnél, egy út vezetett ide mind a kettőjüknek, és ennek az útnak a vége a jobb latornál a mennyország lett, a ballatornál pedig valószínűleg nem. De ezt nem tudhatjuk, mert az egyház senkiről sem mondja konkrétan, hogy elkárhozott volna. Ebből nem az következik természetesen, hogy senki nem kárhozott el. Most hívjunk segítségül a döntéseinkben egy szentet, Lojlai Szent Ignácot, aki a lelki gyakorlatos könyvében segít minket eligazodni a döntések útvesztőjében. Pontos döntéseink meghozatalának szabályai szerinte a következők. A 178-as pontban ezt írja: a józan és a helyes választás első módja. Első pont: állítsam szemem elé azt a dolgot, amelyről választani akarok. Például valamely tisztséget, vagy állást, vagy javadalmat, hogy elfogadjam-e, vagy visszautasítsam, vagy bármely más dolgot, ami a megváltoztatható választás körébe tartozik. Második pont: szükséges, hogy a választásban a célt tartsam szem előtt, amire teremtve vagyok. Ez a cél az, hogy Istent, a mi Urunkat dicsőítsem, és lelkemet üdvözítsem. Következésképpen szükséges, hogy minden rendezetlen hajlamtól mentesen közömbös legyek. Ne hajoljak, ne vágyódjam jobban a kérdéses dolog elfogadására, mint annak elutasítására, sem jobban annak elutasítására, mint elfogadására. Maradjak inkább középen, mint a mérleg nyelve, hogy majd azt kövessem, amiről úgy érzem, hogy jobban van Istennek, a mi Urunknak dicsőségére és dicsőítésére és lelkem üdvösségére. Harmadik pont: kérjem Istent, a mi Urunkat, hogy indítsa meg akaratomat és oltsa lelkembe, amit a szóban forgó dologban tennem kell, ami inkább van az ő dicséretére és dicsőségére. Kérjem, hogy értelmemmel mindent jól és alaposan megfontolva az ő legszentebb és kedves akarata szerint válasszak. Negyedik pont: mérlegeljem és fontoljam meg, hogy kizárólag Isten, a mi Urunk dicsőségére és lelkem üdvösségére mennyi az előny és haszon abból, ha a szóban forgó tisztséget vagy javadalmat elvállalom, és ellenkezőleg fontoljam meg az elvállalásukkal járó hátrányokat és veszélyeket. Ugyanezt tegyem a második részben is. Mérlegeljem az előnyöket és a hasznot, ami a visszautasításukkal jár, és ellenkezőleg a hátrányokat és veszélyeket, amelyeket ugyanaz a visszautasítás jelent. Ötödik pont: miután így megfontoltam és minden szempontból mérlegeltem a szóban forgó ügyet, nézzem meg az ész merre hajlik inkább, és így a nagyobb értelmi súly és nem valamely érzékeknek kedvező indíték alapján döntsek. Hatodik pont: miután valamely választás vagy döntés megtörtént, az, aki választott, nagy buzgalommal fogjon imához Isten, a mi Urunk színe előtt, és ajánlja fel neki ezt a választást, hogy az isteni fölség fogadja el és erősítse meg, ha az az ő nagyobb szolgálata és dicsőítése lenne. A józan és helyes választás másik módja, Lojolai Szent Ignác szerint. Az első szabály: a szeretet, amely engem mozgat és valamely dolog választására késztet, felülről, Isten szeretetéből származik. Aki tehát választ, az mindenképpen érezze magában, hogy az a kisebb vagy nagyobb szeretet, amelyet azon dolog iránt érez, amelyet választ, egyedül az ő teremtőjéért és uráért van. Második szabály: nézek egy embert, akit ezelőtt sohasem ismertem, sohasem láttam. Mint hogy a teljes tökéletességet kívánom számára, fontolja meg, mit mondanék, hogy tegyen, mit válasszon Istennek, a mi Urunknak nagyobb dicsőségére és lelkének nagyobb tökéletességére. Tegyek tehát magam is hasonlóképpen, megtartva azt a szabályt, amelyet másnak állítok fel. Harmadik szabály: mintha halálos ágyamon volnék, fontoljam meg azt a módot és mértéket, amelyet akkor kívánnék, ha jelen választásban alkalmaztam volna, és teljesen ehhez tartva magam döntsek. Negyedik szabály: mérlegeljem és fontolgassam, hogyan is érzem majd magam az ítélet napján. Gondoljam meg, milyen módon szeretném akkor, hogy döntöttem volna a mostani ügyben. azt a szabályt, amelyet akkor szeretném, hogy megtartottam volna, tartsam meg most, hogy akkor teljes gyönyörűségben és örömben legyen részem. Adja meg nekünk a mindenható Isten, hogy az ő jelenlétében élve, Krisztussal egyre inkább egyesülve, mindinkább jó döntéseket hozzak életemben, hogy a szűzanya oltalma alatt és a szentek segítségével eljussak majd a mennyörök dicsőségbe. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban folytattuk Magsó Péter atyának, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a döntéseink lelki hátteréről. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel folytatja a bűnökről szóló beszélgetést.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió kedves hallgatóit a miskolci stúdióból, a Diósgyőri Egyházközség rádiós csoportjával. Az elmúlt alkalmakon a hét főbűn egyikét másikát elemezgettük, szépen sorban haladva, és a mai alkalommal is szeretnénk terítékre hozni egy súlyos bűnt, egy főbűnt, ami még maradt, ugye még kettő van, amiről nem beszéltünk, ebből az egyik a harag. Eléggé egyszerű szó, nem olyan, mint egyik másik főbűn, amit ugye ki kellett bontani, maga a szó mit is jelent tulajdonképpen, vagy mit tartalmaz a maga a szó, milyen mögöttes tartalmat hordoz. Nagyjából mindenki tudja, hogy mi a harag, mint érzés, mint tapasztalat, jelenség, és éppen ezért talán picit könnyebb erről beszélni. Persze megnézzük mindjárt a egyház tanításának a szempontjából is, hogy mit nevezünk haragnak, de így az első néhány percben egy kicsit beszélgessünk arról, hogy számunkra, számotokra például mit üzen, vagy mit mond ez a szó, hogy harag.
Nekem ami először eszembe jutott, az az, hogy ha haragszom valakire, akkor elfeledkezem arról, hogy ő is Isten teremtménye. Tehát nem látom benne azt, amit ugye alaphelyzetben természetesen meg kéne, hogy lássak. És amikor erről elfeledkezem, akkor nyer utat ez a harag tulajdonképpen.
Nekem ami eszembe jut, ez a tartósság. Tehát, hogyha haragszom valakire, az szerintem egy konfliktusnak az elmérgesedése igazából. Benne van a Zsoltárban, vagy Isten is haragszik, tehát Istennek is van haragja, hogy az feléled, de hogy igazából mi az, megmondom, hogy szintén nem tudom. Tehát ami nekem eszembe jutott az ez, hogy egy konfliktus elmérgesedik, és az nincs megbeszélve, nincs megbocsájtás, hanem táplálom tovább azt a rossz érzést, ami a másikkal szemben bennem előkerült, vagy így létrejött.
Igen, hát két fontos gondolat hangzott el az imént. Ugye az egyik az, hogy a harag akadálya ugye annak, hogy a másikban lássam Isten arcát, Isten tekintetét. Ezért is nagyon veszélyes talán a harag, és az, hogyha az ember nagyon belelovalja magát például valamilyen érzelmi kitörésbe, vagy valamilyen belső harcba, mert azt jelenti, hogy ez fokozatosan elrejti előlünk az Isten arcát, és ez valóban így is van általában azoknál, akik nagyon-nagyon tartósan haragszanak egymásra, azok már igazából a sérelmeiket látják inkább a másikban, nem pedig azt, hogy ő is irgalomra szorul, mint ahogy mi is könyörgünk sokszor a megbocsátásért az Isten felé például, de hogy magunk felé jobban vagy irgalmasabbak vagyunk általában saját magunkkal szemben, mint a másik emberrel, és ezért ez egy nagyon erős negatívum. Tehát ugye az Isten képiségnek a hiánya, és ugye a tartósság, ez mindkét szempont nagyon fontos, ugye, amikor a haragról beszélünk például. És hogyha megnézzük ugye például a magyar katolikus lexikonnak a leírását, akkor nagyon fontos, ugye, hogy rögtön az első sor, amit Kriszta is említett a lexikonban, hogy ugye kétféle haragról beszélhetünk mondjuk a Biblia alapján, az egyik az ember haragja, a másik pedig az az Isten haragja, amit ugye a köznyelvben is használunk, a magyar nyelvben nagyon sokszor, hogy az Isten haragja lesújt, meg a jó Isten megharagszik, ugye amit nem mindig helyesen használunk, azért ezt is hozzá kell tennünk. Tehát itt nem a félelem az első alapja mondjuk az Isten haragjának, hanem teljesen más, de hát így alapvetően ezt a két félelmet, vagy ezt a két haragot különbözteti meg ugye a Szentírás. És hogyha az ember haragjáról beszélünk, akkor azt mondja, hogy a jelenlévő rossz által kiváltott szenvedély. Tehát a rossz által kialakuló, a rossz hatására kialakuló szenvedély, és azt is írja a lexikon, mint egy önvédelem, próbál az ember a haraggal védekezni mondjuk a rossz ellen, ami a környezetében van, vagy éppen az emberi kapcsolataiban van. Azt látjuk például a Szentírásban, ugye az Ószövetségben is, főként az Ószövetségben, hogy az indulat, a harag, a szenvedély általában mindig súlyos következményekkel jár, és ami talán itt egy kulcs kifejezés, és ezt mi is a gyakorlatban talán átélhettük, vagy megélhettük, hogy mindig a harag meggondolatlan cselekedetekre indítja az embert, és talán ez egy nagy hiba, egy olyan rossz következmény, amikor az ember haragosan hoz döntést, vagy haragosan áll a másik ember elé, haragosan próbál kommunikálni, általában ez mindig meggondolatlanul sül el, vagy ilyen hirtelen érzésből döf ugye az ember, vagy döfi bele általában a szavakat, vagy a tetteket a másikban, és hát ez a harag következménye, ugye nagyon sok tragédia, ugye akár lelki szenvedés, vagy nagyon sok helyen sajnos még a fizikai bántalmazás is sokszor a haragnak a következménye. Nem tudom, hogyha itt megállunk egy pár másodperccel, akkor mi a ti személyes tapasztalatotok? Mert például az én tapasztalatom az, hogy sokszor mondjuk a gyerekek között, vagy ugye az emberek között is nem is inkább a harag uralkodik el, hanem inkább ilyen sértődés. Ez egy kicsit divatosabb manapság, hogy mindenki szeret megsértődni, de azért vannak elég komoly tartós haragok is, ami pár ritkábban lát az ember, vagy kevésbé kerül nyilvánosságra, de ti például tudtok-e ilyenről, vagy volt esetleg olyan, amit láttatok mondjuk megoldódni egy ilyen esetet, vagy akár munka, vagy hétköznapi élet terén, környezetetekben?
Nekem igazából az én életemből tudok példát hozni, mert én vagyok egy olyan típusú, és inkább voltam, már most azért jóval kifele jövök belőle, hogy indulatból mondtam dolgokat, tehát hamarabb beszéltem, mint ahogy gondolkodtam. És hát hamarabb járt a szám, mint ahogy gondolkodtam, és ugye nagyon sokat kellett ezért bocsánatot kérnem, és azért nyilván ez még manapság is előfordul, hiszen a temperamentumom nekem ilyen, de azt kellett megértenem, hogy ugye ez egy érzelem, és hogy itt gyorsan dönteni kell a megbocsátás mellett. Tehát itt egy gyors döntést kell hoznom, hogy én meg szeretnék bocsátani, ugye látni a magam hibáját is, és akkor ez azért segített abban, hogy ezek az indulatok, hogy ezek az érzelmek lecsillapodjanak. Mert hogy nem ez alapján kell ugye élnem, hanem tehát nem az érzelmeink kell, hogy vezessenek.
És mi alapján ismerted föl például ezt, hogy nem jó ez az út? Mert lehet, hogy akik hallgatják a műsort, ugyanebben a cipőben járnak, hogy nagyon hirtelen reagálnak és küzdenek mondjuk ezzel például, vagy a haragjukkal.
Hát ilyen a küzdelemből. Tehát ezek a küzdelmek fárasztóak voltak, mind fizikálisan, mind lelkileg. Megmérgezték úgymond az Isten kapcsolatomat is, hiszen ugye nyilván én ember vagyok, és nem tudtam úgy közeledni Isten felé, ezek miatt bántottak, folyamatosan lelkiismeret furdalásom volt, folyamatosan azon gondolkodtam, hogy kell bocsánatot kérni, hogy tudnék oda menni, és ezt jóvá tenni. És ez ugye állandóan egy mókuskerék volt igazából, mert jöttek elő, mondom, hogy a temperamentum milyen, tehát gyakran előfordult, és azért ezek fárasztóak voltak, illetve külső segítséggel. Tehát az, hogy nyitott voltam arra, vagy nyitott vagyok arra, amit mások mondanak nagy részt, az a Jóisten kegyelme szerintem, hogy én be tudom azt fogadni, és meg tudom fogadni, és nem sértésnek veszem.
De nagyon sokszor talán sokan azt sem fogadják el, amit mások szeretettel mondanak. Tehát én azt látom, hogy akár iskolai szinten, mondjuk például, amikor a pedagógusok a szülőkkel próbálnak kommunikálni, vagy akár az óvodában is, erre nagyon sok példa van, sok-sok helyen, sok példa, hogy próbálnak valamit szeretettel közölni egy szülővel, aki ugye minden sértésnek vesz. Vagy például most hallottam ilyen esetet, hogy egy nagyon szegény és ilyen nyomorult körülmények között élő családnak próbáltak segíteni, és hát ugye próbáltak ugye lakást, meg anyagiakat is biztosítani, de annyira sértésnek vették azt, hogy elment mondjuk a Caritas, és próbált rajtuk segíteni, hogy hát teljesen fölháborodtak, hogy mi az, hogy az ő életüket zaklatják, és megsértődtek, hogy őket ne nézzék le, mert hogy ők nekik nincs annyi pénzük, és egyszerűen nem engedték, hogy segítsenek rajtuk. Tehát, hogy most már gyakorlatilag mindenem meg tud az ember sértődni. Ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog. Nem tudom, hogy a ti tapasztalatotok ebben esetleg, ebben a sértődésben mi, amit eddig úgy tapasztaltok, hogy a ti környezetetek mennyire sértődékeny.
Hát én a gyerekeimben tapasztalom azt. Ugye nyilván ehhez azért a lelki érettség is kell, ami mondjuk Krisztánál már látszik, hogy megvan. Tehát azt még én a gyerekeimben nagyon nem látom. Tehát van bizonyos tekintetben azért már kezd kialakulni, főleg a nagyobboknál, de azért vannak még olyan szituációk, amikor egyértelműen még dacból megdübölve válaszol valamit, aztán utána megbánja, de ezt gyakoroljuk sokszor, hogy ha valakit megbántasz, akkor bocsánatot kell kérni. Tehát akkor neked lesz jó, ha bocsánatot kérsz, nem a másiknak. Tehát a másiknak jól fog esni nyilván, de az a te lelkednek kell, hogy elhangozzék azt, hogy te kimondod a másik felé azt, hogy bocsáss meg, vagy ne haragudj.
Igen, ezek nagyon érdekes dolgok, hiszen ugye, ahogy mondtuk, hogy a haragnak vannak negatív cselekedetei, ami következmények gyakorlatilag, úgy nyilván a pozitív következményei azok gyógyíthatják is visszafelé menőleg azokat a sérelmeket, amit a halag okozott. Ide hoznám rögtön a lexikonnak ugye egy következő gondolatát, nagyon érdekes dolgokat olvashatunk ugye a katolikus lexikonban, például ugye erről a súlyos bűnről, ugye a haragról. Azt mondja, hogy erkölcsi súlyát a tárgya, illetve a megnyilvánulásai adják, hogy miért bűn. Azt mondja, hogy ebből fakad a türelmetlenség, az ingerültség, a bőszültség és a gyűlölet, ugye, tehát ezekből fakadnak, ezek a nagyon-nagyon súlyos bűnök, ugye a harag az elindítja a mérget szépen az ember szívébe, és akkor jönnek ezek a külső, különböző cselekedetek, amivel ki is mutatom azt, hogy én haragszom, és aztán azt mondja, hogy bűnkategória, tehát súlyos, halálos bűnnek számít, amennyiben szándékosan a szeretet és az igazságosság ellen irányul, azaz megfontolt harag. Vagyis amikor tudatosan haragszik úgy valaki, hogy a szeretet és az igazságosság ellen küzd. Bocsánatos bűnnek minősül, amennyiben gyengeségből, vagy a test természetes adottságaiból, mondjuk például a temperamentumból fakad. Hát ugye ez nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy a gyónások alkalmával is én tapasztalom nagyon sok embernek ezt a fajta hozzáállást, hogy nem ismeri föl tulajdonképpen azt, hogy ő milyen személyiségtípus, és ezért ugye a bűneit sem tudja helyesen kategorizálni, most akkor mi a bűn, mi a nem bűn, nagyon-nagyon sok ember megküzd ezzel, és úgy mindig felszoktam hívni erre a figyelmet, és jó, hogyha ezt tudjuk, hogy úgy kell mérnünk magunkat, úgy kell vizsgálnunk magunkat, hogy tudjuk először azt, hogy milyen a mi személyiség típusunk, hiszen a személyiségünket nem nagyon tudjuk megváltoztatni, a természeti adottságainkat, temperamentumunkat, ahogy fogalmaz, ugye a lexikon, ezt nem tudjuk megváltoztatni, kontrollálni tudjuk, kordában tartani tudjuk, fékezni tudjuk, de hát ugye megváltoztatni nem tudjuk. Aztán azt mondja, hogy van ilyen, hogy jogos, amennyiben tárgya igazságos, azaz az erkölcsi rend megzavarását váltja ki, illetve annak helyreállításáért dolgozik. És nagyon fontos, egy okot is mond ugye a lexikon, azt mondja, hogy a haragnak az oka az erkölcsi erőhiánya valamely nehézség elviselésére. És hogyha a hét főbűnről beszélünk, ugye már beszéltünk a kevésségről, ezt kiemeli a lexikon, hogy ha nagyon-nagyon mélyre ásnánk, azt mondja, gyökerei visszamennek a kevésséghez. Tehát a harag gyökerei visszamennek a kevésséghez. Hogyha nem küzdünk ellene, időnként föllobbanó harag, állandó belső érzés marad bennünk. Mert akkor haragszunk mindenre és mindenkire. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ha nem küzdünk a haragunk ellen, gyakorlatilag ez tartóssá válhat, teljesen tartósá és része lesz az életünknek. És akkor néhány szentírási idézet, vagy a szentírás alapján megfogalmazott gondolat, azt mondja, hogy a meggondolattan harag mindig tettekre indít, viszályt kelt és büntetést vod magára. A megfékezett harag nem visz bűnbe, írja a Zsoltárok könyve. A harag legyőzése a férfiak legnagyobb erénye, Példabeszédek könyve fogalmazza ezt meg. A hősies erőt jelképezi, aztán utána azt mondja, hogy a haragot csillapíthatja például a bölcs beszéd, az ajándék, az idő és a feledés a Teremtés könyve alapján. Minél erősebb, gazdagabb és hatalmasabb valaki, annál könnyebben gerjed haragra, Sirák fiának könyve. Annál félelmetesebb a haragja, ugye minél gazdagabb, hatalmasabb valaki. Hát vannak ilyen kis rövid idézetek. Harag, mint a személyiségünknek a típusa például. Nézzük meg egy kicsit esetleg, hogy ti erről mit gondoltok, hogy mennyire áll például hozzátok közel a harag, vagy mennyire vagytok ti haragtartóak, mennyire tudtok haragudni például a ti személyiség típusotoknak, vagy a temperamentumotoknak megfelelően.
Hát ugye már mondtam, hogy tehát az én temperamentumom ugye azért eléggé, én ugye érzelemdús vagyok, hogy mondjam, és hát de nem is a harag, inkább az indulat az, ami mert ugye a harag az egy az én szememben, tehát az én olvasatom, ez egy hosszantartó dolog. Tehát ugye egy konfliktus, ami egy másik személlyel van, ez lehet érzelmi konfliktus, vagy akár egy valós, és ugye az ugye nincs megbocsátva, és az folyamatosan megy ez az érzelem. Tehát ugye ez ugye, mint hogyha folyamatosan raknánk a tűzre. Ezáltal, hogy ez nincs lezárva. Tehát ugye lenyugszik a nap a haragunk fölött, tehát ezek folyamatosan így megy napról napra. De én inkább ugye, inkább az, hogy az indulat az, amikor a pillanatnyi rögtön történik valami, és akkor így ez a robbanás, ugye nekem ezt kellett kezelnem. Igazából, hogy ez ne történjen, ne robbanjon, vagy úgy robbanjon, hogy azzal nem robban fel senki még rajtam kívül. És inkább ez harag így a környezetemben, meg hogy az én életemben volt-e, olyan van sajnos, hogy valakivel, hál' Istennek, nem családtaggal, de ez sem jó, nem tudunk dőlőre jutni, illetve hát meg kellene beszélni valamit, ami még eddig nem sikerült, és így nem nagyon beszélünk, de ez nem, úgy érzem, hogy nem rajtam múlik, és remélem, hogy majd a másik személynek ez is beérik, és akkor meg tudjuk ezt beszélni, de bennem így harag nincs, de nyilván nem komfort, nincs komfortérzésem vele szemben. Tehát nyilván szeretet így nincs meg, tehát ezt azért nem nevezném szeretetnek. Családon belül nem jellemző egyáltalán, hál' Istennek ránk, viszont az iskolában a gyerekek között iszonyatos mértékben jelen van. Tehát nem is az, hogy sok esetben, hanem nagy intenzitással van jelen a harag.
De ezt hogy látod, hogy ez harag, vagy inkább csak ilyen sértődés, felindulás, vagy mi okozhatja?
Felindulás, mert ugye felindulás, felindulunk, az azt jelenti, hogy indulás, de utána ugye nincs meg az út. Tehát igazából ott elvágódik azt gondolom, tehát ott annak vége szakad, kibékülnek, stb. Hanem itt az, hogy olyan dolgokon megsértődnek, és ezáltal ez a szikra a haragba, és utána ők azt tartják. Mert mondjuk tegyük fel, ugye a fiataloknál ez a szerelmi csalódás, hogy a másik fiú elszerette ezt a lányt, és akkor stb. És ez nyilván az ő korukban ez egy fontos esemény, és ez ugye milyen érintette őket, és nagyon, tehát a megbocsátásnak nagyon igenis a híján vannak ezek a fiatalok, és pontosan, mert nem tudják, hogy a megbocsátás, nagyon sokan nem tudják, hogy döntés, ezért nem döntenek amellett, hanem várják az érzelmet, várják, hogy majd a másik, mindig a másik, és akkor ezt szépen táplálják. Hiába próbálunk, vagy pár kollégával, vagy akár osztálytársakkal segíteni, hogy de nézd már, megváltozott, nézd ők boldogok, nézd te is, megtartad. Nem, mert akkor. És folyamatosan táplálják ezt
igen, talán ez, amit Timi is mondott, ugye, hogy már amik után valamikire megharagszunk, nem veszük észre, hogy a jó Isten ott van benne, és hogy igen, esetleg változhat, igen, hanem ugye ráhúzzuk a vizes tepedőt, és az úgy marad rajta egy életen át, igen, hogy ő már nem változhat. Uh-huh. És ezt nem akarjuk sokszor észrevenni, hogy bizony a másik ember is változhat, és pontosan lehet, hogy a haragunkban már elteltek évek, úgyhogy én nem változtam, és ugyanúgy táplálom magamban a haragot, de lehet, hogy közben a másik ember már százszor megbánta, és mondjuk megváltozott azóta a gondolkodása, meg a felfogása, de ugye az egyik fél meg lezárta az ajtót, és nem nyitotta közös gondolkodásra, beszélgetésre. Tehát nagyon sok családban is vannak ezek a haragok, ugye, ahol már nem is tudják generációkon keresztül, ki miért haragszik a másikra, de úgy örökölték, hogy illik haragudni a szomszédra, mert nagymamám is haragudott rá, akkor én is haragszom. Mert ugye ez egyik csapat táplálja, a másik már lezárta, és hát egyszerűen nincs képesség arra, hogy leüljünk, és akkor megbeszéljük tulajdonképpen, hogy miért is haragszunk egymásra. Tehát, hogy ez egy ilyen érdekes, hogy a gyerekeknél meg nagyon különleges ez, hogy a gyerekek is tudják ezt már így az iskolán belül is élni.
Profi módon, tehát sokszor sokkal intenzívebb, mint a felnőttek.
Csak hogy ez is például miből származhat, hogy egy gyerek már ilyen módon haragszik.
Mert azt látja, hogy nincs megbocsátás. Tehát én pont azt érzékelem, hogy nem tudja a gyerek, mi a szeretet. Tehát így osztályfőnöki órákon, ami elhangzik. Nálam nagyon, én egy szerencsés ember vagyok, mert nagyon-nagyon jó osztályom van. Tehát nagyon sokan ismerik a megbocsátás szót, tudják, hogy mire megoldás. Úgyhogy ez a harag így ahogy előjött, vagy családokról beszélgetünk, nem nagyon van. De nagyjából máshol ez derül ki, hogy nem tudják, mi a megbocsátás. Nem tudják, mit jel, nem tudják, hogy egy döntés. Várják az érzelmet, várják, de semmit nem tesznek érte. Tehát is, hogy hiába, hogy az érzelem ugye egy ajándék, de ők nem tudnak dönteni mellette.
Visszakanyarodunk oda, hogy a személyiségjegyek azok bennem mennyire vannak, vagy az én személyiségjegyeim mennyire hordozzák a haragot. Én remélem, hogy nem. Tehát én nem tapasztalom azt, hogy haragtartó lennék, sőt, lehet, hogy én inkább afelé hajlok, hogy túl megbocsátó vagyok. Bizonyos tekintetben. Aztán volt-e az életemben egy konkrét eset, amire viszont, amit az előbb elmondott Kriszta, ő ébresztett rá, hogy igen, ez egy döntés is, és fontos döntése az embernek a megbocsátás, és erre az útra rá kell lépni, mert az én lelkemnek is sokkal jobb lesz, és borzasztó sokat kell érte dolgozni, hogy ezt a döntést meghozzuk, úgyhogy én átérzem valahol a gyerekeknek azt a döntését is, hogy ők erre nem lépnek rá, mert nem egyszerű út. De ha van segítség, már pedig én kaptam segítséget sok helyről, leginkább mondjuk nyilván Krisztától is, meg odafentről, Jóistentől is, én nagyon sok jelet kaptam, úgy érzem, meg nagyon sok kegyelmet hozzá, így sikerül. De nem egyszerű út, én azt gondolom.
Igen, ez egy nagyon fontos, ami most így a végére elhangzott gyakorlatilag, amikor a haragról beszélünk, hogy ugye, mint minden egyéb, amiről eddig beszéltünk, ez is munkával jár. Az, hogy én szembenézzek vele, hát ez egy óriási lelki munka. Nagyon sokszor a gyónásokban, amikor valaki elmondja búját, baját, és megkérdezem, hogy és mit tud tenni azért, hogy ez változzon, vagy ön szeretne esetleg változni? Hát nem. Hát ő már nem. Hát ő már ebben a korban, hogy hát hova meg. Meg ő már nem akar változni, de mindenki más változzon meg, aki a környezetében van, hogy neki jobb legyen. De ő már nem nagyon akar változtatni, mert ő már így szokta meg. És ez egy nagy probléma, mert ugye a megbocsátás nélkül a haragot, állandóan, hogy Kriszta mondta ezt a szép hasonlatot, olyan, mint a tűz, állandóan, ha nem is sok fát rakunk rá, vagy nem tábortüzet rakunk, de mindig arra a kis parázsra, csak egy kis gajat, egy kis szárazfát, egy picike tűz legyen, és az pontosan elég, hogy ne aludjon ki, vagy ne haljon el a szén. Tehát, hogyha már csak egy kis parázs van, akkor is éltetjük. És nem merünk venni egy vödör vizet és leönteni, hogy azt mondjuk, hogy elég ebből, mert nem akarok úgy élni, hogy az életem, az időm, az energiám rámegy arra, hogy gyakorlatilag másokkal foglalkozom, haragszom, irigykedem, féltékenykedem, sértődékenykedem, vagy sértődött vagyok másokkal szemben. Nem, ebben, hogy jól érezzük magunkat, megszoktuk, mindenki más változzon meg, csak nekünk ne kelljen. Ez egy ilyen általános jelenség, és éppen ezért fontos, hogy a megbocsátás lépéseit kezdjük el gyakorolni, teljesen mindegy, hogy hány évesek vagyunk, az életünket újra kell rendezni, az a megtérés, és ebben nagyon fontos a megbocsátás. Megbocsátani önmagunknak, megbocsátani a másiknak, eltörölni a sértődöttségeket, haragokat, ami a szívünkben van, mert enélkül sose tudjuk megérteni az evangéliumot, és nem élhetjük meg a hitünket sem. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos tényező. És így nevelni a gyerekeket, így nevelni a következő generációt, nem kiszolgálni, hanem megtanítani, szolgálni őket, megtanítani, dolgozni azt, hogy azokban a dolgokban, ami a saját maga és az embertársai javára szolgál. Mert ugye gondoljunk csak bele, mindig szoktam nagyszülőknek, szülőknek mondani, hogy ha meghalnak, ki fogja a gyereket tovább kényeztetni, hogyha egész életükben kényeztetik a gyereket, akkor ki fogja tovább kényeztetni, ha meghalnak. Mi lesz ezekkel, amikor egyedül maradnak? Ugye nagy kérdés például. Tehát nem szabad olyan életkörülményeket kialakítani, amelyben elveszítjük a felelősségtudatot, és amelyben elveszítjük azt a képességünket, hogy mindenért olykor meg kell küzdenünk, hogy nem jön ingyen minden. Mert hogyha ezt nagyon megszokjuk, akkor ugye saját magunkért sem tudunk felelősséget és áldozatokat vállalni és hozni. Hát ez legyen a végszó. Minden kedves hallgatónak további szép délutánt, kellemes rádióhallgatást. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Marosi Balázs atya beszélgetett a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia hívei.